Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és külön szeretettel hadd köszöntselek benneteket, gyerekek, és egy kicsit hadd kérjem a figyelmeteket is. Hadd kérdezzem meg tőletek, hogy ki az, akik ismeri közületek Illést, Illés nevét. Meg tudnátok mondani, hogy ki volt Illés Izraelben? Milyen feladatot látott ő el Izraelben? Na? Illés próféta volt. Az Isten üzenetét képviselte, az Isten üzenetét hordozta az emberek számára, és egy olyan korban élt, amikor Izraelben elfordultak Istentől. Meg tudnátok-e mondani, hogy ki az az Isten, akiről a Biblia szól, mint Izrael Istene? Mit tudunk Istenről? Mit tudtok Istenről? Egy Isten, azt mondja a Biblia, hogy az Izrael Istene egy Isten, ő az, aki a világunkat megteremtette. Izrael Istene az, aki a világunkat megteremtette, mindent neki köszönhetünk, azt is mondja róla a Biblia, hogy ő a mindenható Isten. És képzeljétek el, hogy Izraelben voltak olyanok, akik ezt megkérdőjelezték, és azt gondolták, hogy nem az Isten teremtett, nem az Istennek köszönhetjük az életet, az esőt, a napfényt, hanem a Baálnak. És egy bálvány szobor előtt borultak le, egy bálvány kultuszt kezdtek el követni. És Illés próféta, amikor ezt látta, akkor elkezdett imádkozni azokért, akik így gondolkoztak. Elkezdett imádkozni Izraelért, hogy ismerje meg Izrael, hogy az ő Istene az, aki a teremtő, hogy ő az igaz Isten. És azt kérte Istentől, hogy legyen szárazság. Ne essen az eső, hogy megértsék az emberek azt, hogy az esőt az Isten adja, Izrael Istene adja, a Teremtő Isten, és azt kérte, hogy ne legyen szárazság. Gyerekek, mi történik a növényekkel, amikor sokáig nem esik az eső? Elhervadnak, így van. És amikor nagyon sokáig nem esik az eső, így van, meghalnak a növények, kiszáradnak a növények. Képzeljétek el, hogy Izraelben Illés imádságát követően 3,5 éven keresztül nem esett eső. Először nem tűnt fel, ugye vannak hosszabb időszakok, amikor nem esik az eső, de aztán elkezdtek aggódni az emberek. Mi történik a patakokkal, amikor nem esik eső hosszú ideig? Kiszáradnak a patakok. Már nincsen ivóvíz. Elszáradtak a növények, csupa porfelhő vette körül az embereket. És ilyenkor van mit tenni? Hogyha vannak növények, akkor van mit enni, hogyha nincsenek növények, akkor nem tudunk enni sem. Izraelben éhínség jött, éheztek az emberek. Illés próféta is osztozott a sorsukban, neki sem volt mit enni. Neki róla is gondoskodnia kellett a Jóistennek, először egy patakhoz küldte, aztán amikor a patak elkezdett kiszáradni, akkor azt mondta neki, hogy menjen el egy másik országba, Szárepta városába, mert ő ott megparancsolta egy özvegy asszonynak, hogy gondoskodjon róla. És innentől szeretnék egy néhány részletet olvasni a Bibliából, és kérlek, hogy figyeljetek, mert kérdezni is fogok majd tőletek. Elment Illés Szareptába, és amikor a város kapujához érkezett, akkor látott egy özvegy asszonyt, aki fát szedegetett. Megszólította őt, és ezt mondta neki: hozz kérlek egy kevés vizet nekem valami edényben, hogy igyam. De amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta neki: hozz kérlek egy falat kenyeret is a kezedben. Azt pedig ezt mondta Illésnek: él az Úr a te Istened, hogy nincsen semmi kenyerem, csak egy marok lisztecském a vékában, és egy kevés olajam a korsóban. És most egy kis fát szedegetek, és hazamegyek, elkészítem azt magamnak és az én fiamnak, hogy megegyük, és azután meghalljunk. Mondta pedig neki Illés: ne félj, menj el, cselekedj a te beszédet szerint, de mindazáltal nekem süss abból először egy kis pogácsát, és hozd ide, magadnak és a te fiadnak pedig azután süssél. Mert azt mondja az Úr Izrael Istene, sem a vékabeli liszt el nem fogy, sem a korsóbeli olaj meg nem kevesül addig, míg az Úr esőt ad a földnek színére. Gyerekek, megérkezett Illés Szárepta városának a kapujához. Kit látott ott? Hát egy nénit, egy idősebb nénit látott, de jól figyeltél, egy özvegyasszonyt látott, akinek van egy fia. Mit csinált ez a néni? Fát szedegetett, ugye azt olvassuk. Miért gyűjtött fát ez a néni? Ki tudná visszaidézni a történetből? Mire készült ez a néni? Mit készült tenni? Valamit készíteni akart. Tessék? Tüzet rakjon azért, hogy kenyeret készítsen. Mennyi lisztje volt ennek a néninek otthon, gyerekek? Sok volt? Sok volt? Ezt olvastam? Azt mondja, hogy egy maréknyi liszt. Nézzétek meg a markotokat. Sok ez, ami a kezetekbe belefér liszt? Ez sok vagy kevés? Ez nagyon kevés. Mekkora pogácsát lehet ebből csinálni, gyerekek? Kicsit. Nagyon kicsit. Jól lehet azzal lakni? Az éhen marad az ember, aki azt a pogácsát megeszi, igaz? Hogyha nagyon éhes volt, azzal nem lakik jól, amennyi kenyeret abból lehetett csinálni. Nehéz helyzetben volt ez a néni? Ugye nagyon nehéz helyzetben volt. Elkeseredett volt ez a néni? Mit gondoltok? Úgyhogy szomorú volt ez a néni. Azt mondta, hogyha most én összegyűjtöm ezt a fát, akkor elmegyek, elkészítem ezt a marék lisztecskét abból a kis, azzal a kis olajjal, ami még van, megesszük, és utána nincs tovább. Nem tudunk többet enni. Mit kért ettől a nénit a Lillés? Na, mondjad hangosan. Azt mondta neki, hogy adjon neki kenyeret. Erre mondta el ugye a néni azt, hogy nincsen kenyerem, épp csak egy kis lisztem van, egy maréknyi kis lisztecském van, amit megsütök és megesszük a fiammal együtt a pogácsát, és nincs tovább. Mit mondott ezután neki Illés? Tessék? Azt mondta neki Illés, hogy menjen el és süssön kenyeret, de mit csináljon ezzel a kenyérrel? Kinek adja ezt a kenyeret, tessék? Illésnek adja ezt a kenyeret. Gyerekek, nem volt önző Illés? Hát egy maréknyi lisztecskéje volt, és azt mondta, hogy nekem süss először kenyeret. Erre azt szokták mondani otthon, nem, hogyha többen vagytok gyerekek, hogy hagyjál a másiknak is, nem? És azt mondta, hogy ezt süssd meg, és hozd ide nekem. De mit tett hozzá? Mit mondott ennek az asszonynak még Illés? Tessék? Meg a vékából a liszt. Nagyon ügyesen mondtad. Azt mondta neki, hogy az ne féljen. Figyeljük meg, ezt is mondta, ne félj. Mert az Isten, az Izrael Istene azt mondja, hogy a vékából a liszt nem fogy el, a korsóból az olaj nem fogy el addig, amíg újra nem lesz eső a földön, és újra nem maradhatnak. Mit tett az asszony szerintetek? Ott volt Illés, éhesek voltak, mindannyian. Azt mondta neki Illés, hogy azt az utolsó kenyeret, amit el tud készíteni, azt neki süsse meg. Nem tudom, kérdezhetek ilyet? Abból a sütésből jut nekik is? Abból a sütésből nem jut nekik. Azt mondta, hogy készítsd el, süsd meg nekem, hozd ide, hogy megehessem, és utána süssél magadnak. Tehát egy másik sütéssel készíts magadnak, és ezután mondta el neki, hogy mert Isten azt ígéri, hogy nem fog elfogyni a liszt, és nem fog elfogyni az olaj. Gyerekek, szerintetek mit tett ez a néni? A történet úgy szól, hogy elment, és sütött Illésnek kenyeret. De hadd kérdezzem meg szerintetek, mi kellett ahhoz, hogy ezt megtegye? Könnyű volt ezt tennie? Az utolsó maradék lisztjéből készítette ezt a pogácsát. Könnyű volt ezt megtenni? Mi kellett ahhoz, hogy ezt megtegye? Tessék? Kellett hozzá önzetlenség. Szerinted? Kellett hozzá bizalom is. Mind a kettő kellett hozzá. Kellett hozzá az, hogy önzetlen legyen, és kész legyen arra, hogy odaadja Illésnek úgy, hogy ő nem evett belőle. Hogy nem ő ette az első falatot, sőt, abból a kenyérből egyáltalán nem evett, hanem azt egészen Illésnek adta. És kellett hozzá bizalom, az a bizalom, hogy amit Isten megígért, az teljesülni fog. Olvasom nektek a történetnek a folytatását is. Jó, figyeljétek meg, hogy mi történt. Ő elment, és Illés beszéde szerint cselekedett, és evett mind ő, mind az asszonynak a fia, mind az ő háznépe, tehát a szolgái is naponként. A vékabeli liszt nem fogyott el, sem a korsóbeli olaj nem kevesült meg az Úrnak beszéde szerint, amelyet szólott Illés által. Mi történt, gyerekek, ezután ebben a házban? Mennyi lisztjük lett ezután? Ez azt jelentette, hogy sok lisztjük volt? Továbbra is kevés lisztjük volt, nagyon jól figyeltél. Továbbra is kevés lisztjük volt, mert naponként lett mindig annyi, hogy aznap megsüthesse a pogácsát. Nem állt zsákokban a liszt a spejzban, hanem minden nap annyi lett, amennyi aznapra kellett. Gyerekek, szeretném, hogyha emellé a Biblia mi történet mellé megtanulnánk egy Biblia verset együtt. Elolvasom nektek ezt a verset, ezt Jézus mondta, ezt a verset. Ezt mondja: ne aggodalmaskodjatok tehát, ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mibe öltözködjünk, hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak nektek. Ez a történet arról szól, gyerekek, hogy ez az özvegyasszony, ez először kereste az Istennek való engedelmességet, és ezért az Isten gondoskodni tudott róla. Jézus azt mondja, hogy mi se aggodalmaskodjunk, hanem keressük először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak nekünk. Mondjuk el együtt ezt a verset, elolvasom még egyszer. Keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak nektek. El tudjuk együtt mondani? Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak nektek. Gondoljatok majd az özvegyasszony történetére akkor, amikor döntenetek kell, hogy odaadjátok-e az utolsó falatotokat az Isten kérése szerint. Jó, gondoljatok arra, amikor bajban vagytok, nehézségben vagytok, akkor szükségetek van valamire, hogy Jézus azt tanítja, keressétek először Isten országát, és ő gondoskodik rólunk. Köszönöm, hogy figyeltetek, gyerekek. Kedves gyülekezet, az Isten tiszteletünknek az ige hirdetését azzal a gondolattal hadd vezessem be, hogy alapgondolatként kimondjuk az ige alapján azt, hogy más az új szövetségi közösség, más alapokra épül az új szövetségi hívő közösség, mint az új ószövetségi gyülekezet. Más ígéret alapjára, más reménységre, más szövetség köttetett, és ebből következően más az új szövetségi hívők kapcsolata az Istennel, mint amit az ószövetségi hívőknél nagyon sok esetben láthattunk. Hiszen arról van szó, hogy az új szövetség ugyanazon az alapon köttetik mindegyikünk életében, függetlenül a származásunktól és a nemünktől is. Arra alapul az új szövetségi ígéret, hogy mi elveszettek vagyunk, de az Isten megkegyelmezett nekünk. Mi a bűneink miatt ítélet alatt állunk, de az Isten átvette a mi bűneinknek az ítéletét, magára vette a mi bűneinknek a büntetését, és ezért mindannyian reménykedhetünk, nem az érdemeink alapján, nem a származásunk alapján, hanem az Isten kegyelme alapján. Ez egy közös alap mindannyiunk életében. Olvastam egy mondatot valahol, amely így fogalmazott, hogy az Isten országába ugyanazon a kapun megy be mindenki, mind a normális polgári életet élő, úgymond bűntelen ember, mint pedig az embergyilkos is. Lehet ez felháborít bennünket, hogyha nem gondoljuk magunkról, hogy embergyilkosok vagyunk, de az új szövetség alapját értjük meg, amikor ennek a mondatnak az üzenetével szóba állunk, hogy mindannyian kegyelem alapján fogunk üdvözölni, akik üdvözülnek. Ebből következik, hogy a hitéletnek az alapja, a hitélet alapját az Isten iránti személyes szeretet jelenti, hiszen lehetetlen közömbösnek maradnunk, ha az Isten kegyelmét megláttuk. Az új szövetségi közösség alapja az nem a gyülekezethez tartozásra épül, nem a beleszületésre épül. Az új szövetségi személyes hitéletnek az alapja az Isten szeretete, amelyet megláttunk a kegyelmében, ahogyan lehajolt hozzánk. Az új szövetségi hívők egyik jellegzetessége, hogy forró szeretettel szeretik Krisztust. És azt mondják, hogy méltó, hogy uralkodjon az életünk fölött, mert neki köszönhetem az életet. Neki köszönhetem teremtőmként, de neki köszönhetem megváltómként az életet. Ebből következik az is, hogy van egy személyes kötődése az Istennek, Istenhez, a hívő embernek, és a hitélete elrejtett ebből a szempontból, és nem kiszolgáltatott a gyülekezeti közösségnek. Az ószövetségi gyülekezeti közösségnek kiszolgáltatott volt, mert ez a személyes szál nagyon sok esetben hiányzott. Az új szövetségi hitélet, személyes hitélet nem kiszolgáltatott a gyülekezeti közösségnek, mert van egy belső elrejtettség, egy személyes kapcsolata, amely szilárd alapokra épül, a bűnbocsánat alapjaira épül. De ebből következik a testvéri közösségnek az a légköre, hogy mi mindnyájan testvérek vagyunk, ahogyan fogalmaz a Jézus élete könyv, hogy Krisztus a nagy központ, és mivel mindannyian Krisztushoz megyünk, mindannyian Krisztushoz közelítünk, ebből logikusan következik még egy dolog, hogyha a központ felé közeledünk mindannyian, lehetséges, hogy egymáshoz nem közeledünk? Lehetséges az, hogy egymástól távol maradunk? Ez lehetetlen. Ha Krisztus a központ, és mi mindannyian a központhoz közelítünk, akkor egymáshoz is közelítünk. Akkor ez azt jelenti, hogy egymást is elfogadjuk Krisztusban, és egymáshoz is egyre közelebb kerülünk, az isteni kegyelemhez közelebb kerülve. És még egy dolog következik ebből az alapból, mégpedig az, hogy mindenkinek van mit mondani az Isten szeretetéről, az Isten kegyelméről. És ez mindenkinek feladata is egyúttal. Minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal növekszik a Krisztus teste, a hívő közösség. Az új szövetségi gyülekezetben mindenkinek személyes feladata, személyes felelőssége van, mert a kegyelemmel együtt küldetést is vesz mindenki. Azt a küldetést, hogy tanulja legyen az Isten szeretetének és kegyelmének. És most érkeztünk el ahhoz a kérdéshez, amit szeretnék feltenni, és amiről szeretnék szólni. Hogyan tölthetjük be az egymás erősítésének, az egymás támogatásának, az egymás bátorításának a feladatát a gyülekezeti közösségben? Hogyan tölthetjük be azt a feladatot, amely mindenkinek személyes feladata, hogy az Istennel való kapcsolatából fakadóan építsük egymást, és ne gyöngítsük egymást. Kérem, hogy lapozzuk fel a Kolosszi levél 4. fejezetét, és először egy olyan gondolatot szeretnék kihangsúlyozni, amit magamnak így fogalmaztam meg, hogy van egy dolog, amit mindenki megtehet, bárki megtehet, de senki nem hanyagolhatja el, aki a szívét odaszánja, hogy építse a testvérét. Senki nem hanyagolhatja el, aki segíteni akar egy embernek. A Kolosszi levél 4. fejezet 12. verse Pál apostol egyik munkatársáról, Epafrászról szól, akiről ezt írja Pál, hogy ő a ti közületek való Krisztus szolgája, mindenkor tusakodva ti érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen, és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában. Mi az, amit mindegyikünk megtehet, és senki sem hagyhat el, aki tényleg segíteni akar? Ez, amit itt Epafrászról olvasunk, hogy ő tusakodott az imádságban a testvéreiért. Kedves testvéreim, olyan szomorú számomra, amikor azzal találkozom egy gyülekezetben, egy testvérem részéről, hogy azt mondja, hogy te imádkozzál értem, mert a te imádságodat az Isten meghallgatja, de az én imádságomat nem biztos, hogy az Isten meghallgatja. Nem, hogy meghallgatja, de azt mondja, hogy arra vagyunk elhívva, hogy imádkozzunk egymásért, és erősítsük egymást azáltal, hogy teljes bizalommal imádkozunk, sőt, tusakodunk egymásért az Isten színe előtt az imádságainkban. Ez egy olyan kiváltság, amikor tényleg hordozhatjuk egymás terhét. Lehet, hogy nem tudunk segíteni egy embernek, lehet, hogy érdemben nem tudunk semmit tenni érte, de egy dolgot biztos, hogy tudunk tenni. Teljes bizalommal hordozni őt az Isten előtt, és könyörögni érte az Isten színe előtt, az Isten segítségét kérve. Emlékezzünk csak vissza arra, hogy Illés mit tett Izraelért. Nagyon sok esélye nem volt arra, hogy látványos változást tud munkálni egy olyan közegben, ahol általánossá vált a bálványimádás, ahol láthatóan már nem voltak hűséges emberek, csak láthatatlanul. Illés imádságban könyörgött, és erre válaszként jött az, hogy nem lesz eső, és az Isten ilyen módon, ilyen fájdalmas módon téríti vissza magához Izraelt. Kedves testvérek, ez egy olyan kérdés, amit nagyon sokszor elhanyagolunk. Nagyon sokszor látom azt, az a benyomásom, hogy úgy megpróbálunk az érvek erejével változást elérni. Kicsit olyan ez számomra, mint amikor úgy vállal egy nagyot taszítunk a dolgokon, hogy miért nem mozdulnak meg, hát segítsünk egyet rajta, neki feszülünk, aztán lesznek belőle törések. Nem erővel és nem hatalommal, mondja az ige, hanem az Úrnak lelke által. Máshol azt mondja, hogy vérrel építitek a Siont. Mi a másik lehetőség? Vérrel nem épül a Sion, maximum a saját önfeláldozásunk által. De a másiknak a bedarálása által nem épül Sion, ott valami más épül. A másik lehetőség, hogy könyörgéssel építjük a Siont. Az egymásért való könyörgéssel, amikor az Isten számára a kéréseink lehetőséget nyitnak, hogy változást munkáljon. Nagyon sokszor háttérbe szorul az imádság gondolata, az imádság jelentősége, és azt nézzük, hogy mit tudunk mi megtenni, csak az a probléma, hogy amikor ezt az Isten jelenléte nélkül, az Isten keresése nélkül próbáljuk megtenni, akkor abban a veszélyben vagyunk, hogy emberileg fogunk tenni. És az embernek nem csak a haragja nem munkálja az Isten országát, de a csak emberi jó szándék sem munkálja az Isten igazságát. Amikor nincs több a mi életünkben, mint a puszta emberi jó szándék, akkor ez még mindig jobb, mint az emberi harag, de az Isten akaratához arra van szükségünk, hogy az Isten vezetése érvényesüljön az életünkben. Nekünk meg kell ismernünk, el kell fogadnunk, és el kell fogadnunk azokat az eszközöket is, amelyek az Istennel összhangban vannak, és el kell tökélnünk a szívünkben, hogy nem nyúlunk olyan eszközökhöz, amelyek nincsenek összhangban az Istennel. Nem segítünk be az Isten munkájába emberi eszközökkel, mert ezek nem segítségek, hanem károk. De szeretnék tovább menni egy következő gondolatra, és feltenni ezt a kérdést, hogy mi az, amit az imádság mellett megtehetünk egymás erősítésében és bátorításában. Kérem, hogy lapozzuk fel a római levelet. A római levél 15. fejezet 14. versét szeretném felidézni ezen a ponton. Tehát Pál apostol rómaiakhoz írt levele 15. fejezetének a 14. versét hadd olvassam fel. A római gyülekezetről írja ezt az apostol, így hangzik. Meg vagyok pedig győződve, atyám fiai, én magam is ti felőletek, hogy teljesek vagytok minden jósággal, betöltve minden ismerettel, képesek lévén egymást is inteni. Nagyon szép, amit leír az apostol a római gyülekezetről. Azt mondja, én meg vagyok győződve felőletek, hogy teljesek vagytok minden jósággal, betöltve vagytok minden ismerettel, és képesek vagytok egymást is inteni. Azt mondta, teljesek jósággal, betöltve vannak ismerettel, és így képesek egymást inteni. Az inteni szó azt jelenti, hogy felhívja a figyelmet valamire okos érvekkel. Nem egy olyan gyülekezet képe van előttünk, amely állandóan feddődik, állandóan verik egymást, hogy ez intést így gyakorolják, hanem egy olyan gyülekezetnek a képe, amely telve van jósággal, telve van ismerettel, be van töltve ismerettel, és képesek egymást helyes módon útba igazítani, képesek felhívni okos érvekkel a figyelmet bizonyos szükségletekre, és így tanácsolni egymást. Mire van tehát szükségünk ahhoz, hogy egymást erősíthessük ebből az igéből kiindulva? Két dolgot mond az apostol, amire szükségünk van. Szükségünk van egyrészt ismeretre, ahhoz, hogy képesek legyünk okos érvekkel felhívni valamire a figyelmet, ahhoz fel kell ismerni, hogy mi a probléma. Ahhoz kell, hogy legyen bennünk egy mérce, egy világos mérce, amely útba igazít bennünket, és jelzi, ha eltértünk a helyestől. Szükségünk van tehát ismeretre. Azt mondja az Ószövetségben egy igevers, a lélek sem jó tudomány nélkül, és aki csak lábával siet, az hibázik. Nem elegendő a lelkesedés. Nem elegendő a jó indulat. Szükséges megértenünk az Isten akaratát, megértenünk az isteni gondolatokat. Szükségünk van jól működő lelkiismeretre, amely az igazság mércéjéhez beállítva jelez. Szükségünk van józan gondolkodásra, amelyet az indulatok nem ragadnak el, nem uralnak. Csak akkor tudunk egymásnak segíteni, hogyha tudunk józanon gondolkozni, ha nem csőlátással csak egy dolgot látunk, hanem át tudjuk tekinteni a problémákat, és meg tudjuk érteni azzal kapcsolatban az ige tanítását is. Ha ez hiányzik, bármilyen jó szándékok vagyunk, nem tudunk segíteni. De még egy dolgot mond az apostol, azt mondja, hogy betöltve minden jósággal. Testvérek, nem elég az ismeret. Nem elég az ismeret. Ha az ismeret önmagában van, de nincsen mellette jóság, a szív jósága, akkor az ismeret nem tud segíteni. A jóság kifejezésben minden pozitív jellemvonás benne van. A jóság kifejezésben benne van a kedvesség, benne van a szelídség, benne van a szeretet, benne van az irgalmasság, és sorolhatjátok mindazt, ami jó. Ez mind benne van. Azt mondja az apostol, hogy én meg vagyok győződve arról, hogy ti teljesek vagytok minden jósággal, betöltve vagytok minden ismerettel, és így képesek vagytok egymást is útba igazítani, képesek vagytok egymásnak segíteni. Ahhoz, hogy segíthessünk, ahhoz szükség van jóságra, kedvességre. A legnagyobb problémákat is kedvesen kell elmondanunk egymásnak. Ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor bele se kezdjünk. Ugyanis nem tudunk segíteni. És figyeljük meg a sorrendet. Melyik áll első helyen az apostol szavaiban? Azt mondja, meg vagyok győződve felőletek, hogy teljesek vagytok minden jósággal, betöltve minden ismerettel. Még véletlenül sem úgy fogalmazott, hogy meg vagyok győződve, hogy be vagytok töltve minden ismerettel, és jóság is van bennetek. Nem azt mondja, hogy teljesek vagytok minden jósággal, és betöltve minden ismerettel, és így képesek vagytok egymást inteni. Kedves testvérek, szögezzük le és mondjuk ki, az ismeret önmagában nem segít. Az ismeret önmagában nem segít. Pál apostol egyenesen úgy fogalmaz egy másik levélben, az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. A sorrend nem véletlen ebben a Biblia versben, a sorrend nagyon is fontos szempont számunkra. Ahhoz, hogy bárkin segíthessünk, ahhoz, hogy bárkinek az életére építőleg hathassunk, ahhoz nekünk őt szeretnünk kell. Engedjétek meg, hogy felidézek egy mondatot, egy gondolatot, a Gondolatok a hegyi beszédről című könyv 112. oldaláról. Ismeritek sokan, lehet, hogy mindenki ismeri, de én azért elolvasom nektek. Az életben, hogyha egy lélek válságba kerül, és ti tanáccsal és figyelmeztetéssel akartok segíteni, szavaitoknak csak akkor lehet jó hatása, ha példaadásotok és lelkületek összhangban van azokkal. Jónak kell lennetek, mielőtt még jót cselekedhetnétek. Mindaddig nem gyakorolhattok senkire olyan hatást, amely jellemét átalakíthatja, amíg Krisztus kegyelme saját szíveteket meg nem alázta, és meg nem tisztította, meg nem lágyította. Ha pedig bennetek ez az átalakulás már végbe ment, akkor olyan természetes lesz, hogy mások áldására éljetek, mint a rózsabokornak, hogy illatozzon, és a szőlőtőnek, hogy gyümölcsöt hozzon. Akkor vettétek ki a gerendát a szemetekből, és lettetek alkalmassá mások megsegítésére, akkor közeledhettek hozzá, és érinthetitek szívét, amikor érzitek, hogy saját énetek, sőt egész életeteket is fel tudnátok áldozni, hogy egy megtévedt testvéreteken segítsetek. Azt igényli ez, hogy a saját énünket le tudjuk tenni. Kedves testvéreim, tudjátok-e, hogy hogyan fognak majmot? Elnézést a kitérőért. Úgy fognak majmot, hogy fognak egy kókuszdiót, fúrnak rajta egy lukat, és aztán a kókuszdiót megkötik, hogy ne tudjon elfutni. Beletesznek a kókuszdióba valami csemegét, amit szeret a majom, bedugja a kezét, megfogja a csemegét, és már elereszteni nem fogja. És így esik fogságba. Próbál elszaladni, de mivel ki van kötve a kókuszdió, nem tud elfutni, a kezét viszont nem nyitja ki. A kezében tartja, amit megszerzett. Ez az énünk, testvéreim. Ez az énünk. Sátán ezen keresztül tart bennünket fogságban, és akadályozza meg, hogy segíthessünk egymásnak. Mert nem tudjuk elengedni a magunk igazságát, nem tudjuk elengedni a magunk véleményét, a magunk gondolatait, és az ördög szépen közben megfog bennünket. Kedves testvéreim, a jóság megelőzi az ismeretet a segítségnyújtásban. Mert az emberek előbb érzik meg, hogy hogyan viszonyulunk hozzájuk, mint hogy a fülükbe jutna, hogy mit mondunk nekik. Kicsit szélsőségesen lehet, hogy úgy is meg lehet fogalmazni, teljesen mindegy, mit mondunk, hogyha nem érzik, hogy szeretjük őket. Tökéletesen mindegy, hogy mit mondunk. Ha nem árad belőlünk a jóság, kedvesség, szelídség, tapintat, irgalmasság, szeretet, és lehetne sorolni még, hogyha van gondolatunk hozzá, akkor teljesen mindegy, hogy mit mondunk az embereknek, lehet, hogy tökéletes és teljes igazság az, de nem tudunk segíteni nekik. Ezért el kell oda jutnunk, hogy el tudjuk engedni az énünket, le tudjuk tenni Krisztus a kezébe, el kell tudnunk engedni a magunk igazságát, a magunk véleményét ahhoz, hogy segíthessünk, és el kell oda jutni, hogy önmagunkat is odaszánjuk, és nem magunkról gondolkozunk, miközben segíteni próbálunk. Nagyon sokszor a másikra figyelésünket az akadályozza meg, hogy ahelyett, hogy ráfigyelnénk, arra figyelünk, hogy mit fogunk mondani. Arra figyelünk, hogy bennünk mi történik. Segíteni csak azt tud, aki ebből a fogságból megszabadult. Aki a másikra úgy tud odafigyelni, hogy közben önmaga nincs ott. Önmaga eltűnt. Mert annyira a másikra figyel, hogy nem ő áll a középpontban már, nem önmaga áll a középpontban. Kedves testvéreim, hadd menjek tovább, és hadd tegyem fel a kérdést, hogy hogyan tudunk a gyakorlatban segíteni. Mi kell ahhoz, hogy tényleg segíteni, erősíteni, építeni tudjuk egymást? Mi kell ahhoz, hogy belegyünk töltve jósággal és ismerettel, hogy aztán tudjunk okos érvekkel, helyes módon segíteni egymásnak? Római levélben egyet lapozzunk visszafele, a 14. fejezet 13. versét szeretném idézni. Nem is mindenkinek kell lapozni. A 14. fejezet 13. versében így olvassuk. Annak okáért egymást többé ne kárhoztassuk, hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátok fiának ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást. Engedjétek meg, hogy egy más fordításban is hadd idézem ezt a Biblia verset, ugyanis itt az eredeti szövegben egy szójáték van ebben a versben, és ez a magyar fordításból nem derült ki. Annak okáért egymást többé ne ítéljük el, hanem inkább azt ítéljétek meg, hogy a ti atyátok fiának ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást. Ítéletre szükségünk van. Ítéletre, az ítélet gyakorlására szükségünk van. Kérdés, hogy miben gyakoroljuk az ítéletet? Abban gyakoroljuk magunkat, hogy egymást kárhoztassuk, egymást elítéljük? Vagy abban gyakoroljuk az ítélő képességünket, abban fejlesztjük az ítélő képességünket, hogy mint érzékeny radarok mintha érzékeny radarokkal rendelkeznénk, hogy érzékeljük, hogy mivel fogunk kárt okozni a testvérünknek, vagy mi az, amivel építeni fogjuk őt. Nagyon nagy különbség van a kettő között. Ha valaki a másik hibáit nézi, ha valaki azt nézi, hogy mibe köthet bele a másik életében, akkor fog ilyet találni. Nem lesz nehéz. Meg is fog fagyni a légkör. Hiányozni is fog az a jóság, amely segít elfogadni az észrevételeket, a kritikát, és segít változtatni. De ha valaki azt nézi, hogy mivel tud segíteni, ha valaki azon gondolkozik, hogy nehogy kárt okozzak, nehogy akadályt képezzek a másik embernek a hitéletében, akkor erősödni fog az a képessége, hogy felismerje, hogy ki kell-e mondania egy szót, vagy nem kell kimondania. Hogy azzal a mondattal, amit készül elmondani, indulattal, azzal építeni fog, vagy rombolni fog. Nagy igazságtartalma van annak a mondatnak. Nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy épít, vagy rombol. Az a kérdés, hogy kell-e rombolni ahhoz, hogy építsen, vagy nem kell. Annak okáért egymást többé ne ítéljük el, hanem inkább azt ítéljük meg, hogy ne okozzunk a mi atyánk fiának megütközést vagy botránkozást. Engedjétek meg, hogy egy későbbi Biblia verset is felolvassak. 20. vers. Ne ronsd le az ételért az Isten munkáját. Most nem akarom értelmezni. Csak ennyit, hogy ne ronsd le az Isten munkáját. Ugye az elmúlt hetekben elgondolkoztam azon, hogy én nem tudom pontosan elmondani, hol vagyunk mi a világegyetemben, csak annyit tudok, hogy egy galaxisnak a külső karján valahol a legvégén, és az egész világegyetemhez képest borzasztóan kicsik vagyunk, én nem tudom megfogalmazni, hogy mennyire kicsik. És a Földön belül óriások vagyunk, igaz? Tehát ez hihetetlen, hogy mennyire nagyok vagyunk. Hogy van az, testvéreim, hogy képesek vagyunk egymásnak kárt okozni, képesek vagyunk egymásnak akadályt jelenteni az üdvösség munkájában, és kérdéseken úgy egymásnak menni, mintha nem a galaxis valamelyik karján eldugva lennénk, hanem a világegyetem sorsa függne attól, hogy azt a kérdést azt mi eldöntsük. Értitek a problémámat? Szemléletmód, sorrend, fontossági kérdés. Ne roncsd le az Isten munkáját. Mi az a kérdés, ami megér annyit, hogy lerontjuk az Isten munkáját egymásban? Annak okáért többé egymást ne kárhoztassuk. Hanem ahelyett, hogy abban gyakorolnánk magunkat, hogy hogyan tudjuk jó kritikai érzékkel egymást elítélni, és észrevenni a hibákat, ahelyett gyakoroljuk magunkat abban, hogy hogyan tudjuk észrevenni, hogy mivel ártunk, és mivel építünk. És kötelezzük el magunkat arra, hogy építsünk. Még egy igeverset hadd olvassak fel, a Zsidókhoz írt levél 10. fejezet, 24.-25. versét. Zsidókhoz írt levél 10. fejezet, 24.-25. versét hadd olvassam fel. És ügyeljünk egymásra. Ügyeljünk egymásra a szeretetre és a jó cselekedetekre való felbuzdulásért, el nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy a manap közelget. Nem mindegy, miért ügyelünk egymásra. Azért ügyelünk, hogy a hibát észrevegyük, vagy azért ügyelünk egymásra, hogy meglátva a másik szükségletét, meginduljon a szívünk, ahogyan Jézusnak megindult a szíve, mikor látta a pásztor nélkül való juhokként a nyájat, az embereket. Megindult a szíve rajta, és közeledett hozzájuk, és sokra kezdte őket tanítani. Ügyelve egymásra, a szeretetre és jó cselekedetre való felbuzdulásért el nem hagyva a magunk gyülekezetét. Ez az ige vers, ez nem arról szól, hogy az egyik felekezetből a másik felekezetbe ne menjünk át. Nem arról szól, hanem arról szól, hogy amikor van egy probléma egy közösségben, egy gyülekezeti közösségben, van egy probléma egy baráti társaságban, az emberi kapcsolatainkban, akkor a problémának két megközelítése lehet. Az egyik, hogy visszavonulunk, elmegyünk, eltávozunk. Keresünk egy kényelmesebb környezetet, ahol kevesebb probléma van. A másik lehetőség, hogy vállaljuk azt, hogy szeretjük egymást, és küzdünk azért, hogy szeretni tudjuk egymást, és építeni egymást, és vállaljuk az ebből fakadó konfliktusokat, és elkezdjük keresni azt, hogy mi arra a megoldás. El nem hagyván a magunk gyülekezetét, hanem intvén egymást annyival inkább, amennyivel látjátok, hogy ama nap közelget. És utoljára, utolsó gondolatként azt a kérdést hadd tegyem fel, hogy miben kell nekünk különösképpen segíteni egymásnak. Tehát azt mondtuk, hogy segíteni csak akkor tudunk, hogyha imádság van mögötte, ha Istennel való kapcsolat van mögötte. Segíteni csak akkor tudunk, hogyha rendelkezünk jósággal, szeretettel, és rendelkezünk ismerettel, ha ez a kettő együtt van jelen az életünkben. Segíteni csak akkor tudunk, ha abban gyakoroljuk magunkat, hogy letegyük az énünket, és ne elítéljük egymást, hanem megítéljük a szükségleteket, a helyzeteket, és meglássuk, hogy mivel tudunk segíteni. Segíteni csak akkor tudunk, ha a szeretetre való felbuzdulásért figyelünk egymásra, és vállaljuk azt, hogy együtt szenvedünk, együtt küzdünk, de megharcoljuk a problémáinkat. Mi az, amiben különösképpen szükség van arra, hogy vigyázzunk és segítsünk? Két biblia verset hadd olvassak fel a zsidókhoz írt levélből befejezésként. A zsidókhoz írt levél 3. fejezet 12. versét, és egy nagyon hasonló verset a 12. fejezetből. A zsidókhoz írt levél 3. fejezet 12. verse így hangzik. Vigyázzatok, atyám fiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen, gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon, hanem incsétek egymást minden napon, amíg tart a ma, hogy egyikőtök se keményítessék meg a bűnnek csalárdsága által. A 12. fejezet 15. verse. Vigyázva arra, hogy az Isten kegyelmét senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek bármely gyökere felnövekedve megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Testvéreim, mi az, amire ügyelnünk kell, mi az, amiben egymást erősítenünk, bátorítanunk kell különösképpen? Abban, hogy az Istenben való bizalom az megerősödjön egymás életében, megerősödjön az életünkben. Hogy tudjunk bízni az Istenben, és tudjuk rábízni magunkat annyira, hogy engedelmeskedjünk neki, hogy járjunk ő vele. Ügyelnünk kell arra, hogy ne maradjon keserűség, ne maradjon neheztelés, keserűség, teher a szívekben, amely aztán elválaszt egymástól, és elválaszt az Istentől is bennünket. Mert ha ez ott marad, akkor a keserűség fel fog növekedni, és másokat is meg fog fertőzni. El fog szakítani az Isten kegyelmétől másokat is. Az élet túl nagy küzdelmekkel jár ahhoz, hogy mi még tovább gyengítsük egymást az ítélkezésünkkel. És mindegyikünknek szükségünk van arra, hogy egymást erősítsük és bátorítsuk. Miközben a hitéletünk alapja az Istennel való személyes szövetség, mindegyikünknek szükségünk van bajtársakra, akik erősítik a kezeinket a jóban. Szükség van tehát olyan emberekre, szükséges, hogy olyan emberekké váljunk, akikről el lehet mondani, be vagytok töltve, teljesek vagytok jósággal, és be vagytok töltve minden ismerettel, és ezáltal képesek vagytok egymást erősíteni, bátorítani. Én szívemből kívánom, hogy fogadjuk el ezt a feladatot mindannyian, és harcoljunk, hogy ez megvalósuljon. Amen. Mennyei atyánk, szeretnénk hálát adni neked, Urunk, Jézus Krisztus áldozatáért. Szeretnénk megköszönni, Urunk, hogy nem a mi érdemeink miatt szeretsz, hanem a te szereteteddel már akkor találkozhatunk, amikor mi még ellenségeid vagyunk. Köszönjük Istenünk, hogy lehajoltál hozzánk, hogy keresel bennünket. Köszönjük Istenünk, hogy te hű vagy a szeretetedhez, és önmagadat meg nem tagadod. Hogy amikor mi hitetlenkedünk, te akkor is hű maradsz, és akkor is fáradozol értünk. Köszönjük, Urunk, hogy kiváltságunk hozzád menekülni, kiváltságunk hozzád fordulni imádságban, és letenni a mi életünk terheit te hozzád. És köszönjük, Urunk, hogy egymásnak bajtársai lehetünk, hogy testvérek lehetünk egymás számára a küzdelmekben, a nehézségekben. Szeretnénk erre alkalmasságért könyörögni, Urunk. Szeretnénk könyörögve kérni arra, hogy töltsd be a mi szívünket jósággal, hogy a te kegyelmed lágyítsa meg a mi lelkünket, hogy a te kegyelmed érintse meg a mi szemléletmódunkat, gondolatainkat, lelkületünket, hogy a te szereteted igazán átformáljon és szerető szívű emberekké tegyen bennünket. És könyörgünk, Urunk, józan gondolatokért, józan gondolkodásért, tisztalátásért. Könyörgünk azért, hogy a mi emberi indulataink, szokásaink, megrögzött dolgaink ne akadályozzák meg a te lelked munkáját a mi életünkben, hogy világosságot gyújtsál, hogy belátást, értelmet adjál nekünk. Kérünk, mennyei atyánk, kérünk, tegyél alkalmassá bennünket arra, hogy egymásnak igazán társaivá tudjunk lenni, egymásnak igazán segítőjévé lehessünk. Könyörgünk, szabadíts meg bennünket az önző énünk uralmától, szabadíts meg bennünket az én középpontú gondolkozástól, és tölts be bennünket az irántad való szeretettel. Kérünk, édesatyánk, ajándékozz meg a te szent lelkeddel, hogy meg tudjuk látni és meg tudjuk érteni, hogy mi az, ami épít, hogy mi az, amit tennünk kell, mi az, amit szólnunk kell, vagy mikor kell hallgatnunk. Tölts be a szívünket igazi együttérzéssel, igazi befogadó szeretettel. Jézus Krisztus nevében kérünk erre, édesatyánk. Amen.